János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek azért, és így szóltak hozzá. Miért van az, hogy János és a farizeusok tanítványai böjtölnek, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus pedig így felelt. Böjtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem var új posztóból fortott régi ruhára, hiszen ami az kitoldaná, még kiszakít belőle, és még nagyobb lesz a szakadás. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor a tömlőket szétszakítja, és a bor is kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek, hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. Isten áldja meg az ige minden hallgatóját, befogadóját és megtartóját, és ajándékozza nekünk a Szentlélek világosságát, hogy megérthessük Isten hozzánk szóló személyes üzenetét. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat, azt az imádságot, hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a vasárnap reggelt úgy kezdhetjük, hogy eljövünk a te házadba, és lelki kenyeret kapunk tőled ajándékba. Köszönjük neked az igét, amit egészen közel hozol a mi szívünkhöz. Köszönjük neked a testvéri közösséget, hiszen bátoríthatjuk egymást azon az úton, amin járunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt az egész napot, amikor megnyugodhatunk, és te átveszed a mi munkánkat, kipótolod a mi hiányosságainkat. Köszönünk neked, Urunk, mindent. És arra kérünk, hogy ne legyen hiába valóvá ez a nap. Kérünk, hogy te nyisd meg a mi szívünket, hogy a hallott igét befogadhassuk. Te nyisd meg a szívünket arra is, hogy lelki testvéreinkkel, lelki családunkkal igazán együtt tudjunk lenni, igazán tudjunk beszélgetni, és kérünk, te áldj meg minket azzal is, hogy fölöslegesen nem végzünk olyan munkát, ami nem erre a napra való, hanem valóban a te napodon kipihenjük testi fáradtságunkat is. Kérünk, hogy légy közöttünk, és teljesítsd a te ígéretedet, add meg számunkra a lelki táplálékot. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A bűnbocsánat evangéliumát Ézsaiás könyvének 55. fejezetéből olvasom a 7. verset. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Most pedig az ige hallgatására készülve a 372. dicséretünk első versét énekeljük, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból, Márk evangéliumának 2. fejezetéből olvasom, a 18. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Jézus tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek azért, és így szóltak hozzá, miért van az, hogy János és a farizeusok tanítványai böjtölnek, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. Jézus pedig így felelt, böjtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. És eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. A mai ige hirdetésemnek azt a címet adtam, a református böjt. Ez mindent elárul. Erről fogunk ma beszélni, mit tanít a Biblia a böjtölésről, kell-e egyáltalán böjtölnünk, ha igen, akkor hogyan? Talán tudják a testvérek is, hogy ezekben a napokban kezdődik, tart a Római Katolikus Egyházban a nagyböjtnek a szokása, eseménye, és ez különösen is alkalmat ad számunkra, hogy mi reformátusok is elgondolkodjunk a böjtnek a dolgairól. Vannak, akik nagyon könnyen elintézik ezt a kérdést, a böjtnek a kérdését, és azt mondják, hogy hát erről tulajdonképpen nem is kellene beszélnünk, hiszen a böjtölés az egy ószövetségi parancsolat. Mi az új szövetség népe vagyunk, nekünk nem kell böjtölnünk. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor az nekem nagyon nagy könnyebbség lett volna a készülésnél, mert akkor azt tudnám most mondani, hogy ámen és menjünk haza. De hát sajnos nem így van, illetve hála Istennek nem így van. Az új szövetséget olvasgatva kiderülhet mindannyiunk számára, hogy Jézus és az apostolok szintén tartották a böjtöt, és tanítottak ők maguk is a böjtről. Jézus szolgálata például úgy kezdődik, hogy elmegy a pusztába, és 40 napon keresztül böjtöl. De nem csak ő maga böjtölt, hanem tanított is a böjtről. Úgy beszélt róla, mint ami a világon az egyik legtermészetesebb dolog. Hegyi beszédben így vezeti be az ő tanítását, amikor pedig böjtöltök. Tehát nem azt mondja, hogy igenis kell böjtölni, azt így és így kell, hanem amikor pedig böjtöltök. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Vagy megnézhetjük Pálnak és Barnabásnak a példáját, mielőtt elküldték volna őket missziói munkába, az antiókiai presbiterek böjtöltek, és ezután választották ki Pált és Barnabást erre a szolgálatra. Kicsit később Pál és Barnabás kezdenek böjtbe, és ők választanak ki az egyik gyülekezet számára presbitereket. Vagy megint csak később Pál maga számol be a korintusi gyülekezetnek arról, hogy ő milyen gyakran szokott böjtölni. Tehát, hogyha ezeket az újszövetségi igehelyeket nézzük, akkor ebből az derül ki, hogy igenis az újszövetség népe számára is fontos dolog a böjt. Nem csak Jézus korában, hanem egészen a mai napig. Én úgy tapasztalom, hogy a böjtöléssel kapcsolatban elég nagy a homály. A tájékozatlanság általában, még reformátusok között is. Sok mindent böjtnek nevezünk, ami valójában nem az. És most egy rövid kitekintést szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy mi nem számít böjtölésnek. Például az éhezés az önmagában még nem számít böjtölésnek. Gondolom előfordult már mindannyiunkkal, hogy éheztünk. Van a jobbik eset, amikor valaki azért éhezik, mert egyszerűen annyira elfoglalt, hogy nincsen ideje még arra sem, hogy lefeküdjön. Bocsánat, kicsit álmos vagyok, úgy lett, hogy leüljön ebédelni. Ilyen is van. Velem ez ritkán fordul elő, mert az én gyomrom nagyon hangosan tud korogni, de tudom, hogy másokkal előfordul. Ez a jobbik eset. De van a rosszabbik eset, amikor valakinek egyszerűen nincs pénze mondjuk arra, hogy ennivalót vegyen magának. Gyakran előfordul itt a hivatalban, hogy valaki becsönget, bekopogtat, hogy egészen egyszerűen ennivalóra lenne szüksége. Ez a kényszerű éhezés. Azt lehet erről elmondani, hogy ez önmagában még egyáltalán nem böjt. Nem böjt, mert egyrészt nem önkéntes. Ha valakinek éheznie kell, az nem önként vállalja az éhezést. Ugyanakkor a puszta éhezésnek egyáltalán nem célja, hogy az ember közelebb kerüljön Istenhez. Tehát senki nem mondja azt, amikor éppen nem tudott tenni, hogy én most böjtöltem. Ugyanakkor a fogyókúra sem böjt. Fogyókúra is egy nagyon népszerű dolog mostanában, mindenféle formájában. Van, aki azért szeretne fogyókúrázni, mert az egészsége ezt megköveteli, elértem már a 120 kilót, és ezt már így nem lehet bírni, tönkre fog menni a szívem, kicsit le kell fogynom, van ilyen. A legtöbben persze inkább azért szeretnének fogyókúrázni, hogy jobban nézzenek ki, mert látják a hollywoodi filmeket, az anorexiás szépségideálokat, és hát én is szeretnék úgy kinézni, mint ezek a nők. És hát akkor rám is fel fognak figyelni talán a férfiak. Tehát sokan fogyókúráznak, és ezt is gyakran nevezik böjtölésnek. De ez sem az tulajdonképpen, hiszen ez ugyan önkéntes, ez nem olyan, amit az ember véletlenül követel, ez önkéntes dolog, ugyanakkor a fogyókúrának sem célja az, hogy valaki közelebb kerüljön Istenhez. Tehát ezt se nevezzük böjtölésnek. Van olyan, hogy valaki Azért vonja meg magától az ételt, mert egy egyházi szokás, vagy egy egyházi előjáró ezt előírja ez számára. Az előbb említettem, hogy a római katolikus egyházban most kezdődött el a nagybőjtnek az időszaka. Biztos vagyok benne, hogy az emberek egy részét ez természetesen hidegen hagyja, de vannak sokan, akik ezt tartják, és elkezdenek emiatt úgymond böjtölni. Van olyan is, ez már nem katolikus egyházhoz tartozik, hanem általában különféle protestáns kisegyházakhoz, hogy egy-egy nagyobb lelki vezető, egy guru szintén favorizálja a böjtölést, és ezt a többiek látják, akkor ők is elkezdik. Én azt gondolom, hogy ez sem számít igazából böjtölésnek. Azért nem, mert tulajdonképpen ez sem önkéntes. Előírja az egyház, ezt csinálja a lelki vezetőm, akkor nekem is csinálnom kell, tehát nem önkéntes. És ha valami nem önkéntes, akkor annak a célja sem lehet az, hogy valaki közelebb kerüljön Istenhez. Vannak olyanok, akik azt nevezik böjtnek, hogy nem vesznek magukhoz ételt, csak azért, hogy az emberek felnézzenek rájuk. Jézus róluk mondta a hegyi beszédben, eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Hát el tudjuk képzelni, gondolom, amint az ember úgy csinál, mint hogyha, vagyis hát tényleg kopog a szeme az éhségtől, és ezt látványosan kifejezi, még mondogatja is, hogy én most éppen böjtölök, hát felnéznek rá emberek. És ez nem csak Jézus korában volt így, hanem azóta is számtalanszor. Voltak emberek, akik azt mondták, hogy mi még a 40 napos böjtöt is vállaljuk. Miért éppen a 40 naposat? Azért, mert Jézus is 40 napig böjtölt. És ott van az az istenkáromló gondolat, hogy szeretném, ha rám is úgy tekintenének, mint Jézusra. Rettenetes, ha valaki ezért nem vesz ételt magához. Hát ez sem böjt. Önkéntes ugyan, de az a célja, hogy valaki önmagát dicsőítse meg. Tehát semmiképpen nem az Isten közelsége. És még egy dolog van, amit semmiképpen nem lehet böjtölésnek nevezni. Az, amikor valaki éhezésével érdemeket akar szerezni Istennel. Sokan úgy tekintenek az Istennel való kapcsolatukra, mintha Isten adott volna egy kuponfüzetet nekünk, mint a DM-ben, Rossmannban, akármilyen más üzletben. Megkaptuk a kuponfüzetet, és akkor most hajrá, tehetünk mindenféle jó cselekedeteket, és akkor majd Isten beragaszt nekünk egy-egy matricát. És ha majd elég sok pontunk gyűlt össze, akkor odaállhatunk Isten elé, hogy akkor én most kérem az áldást. És persze minél több matricánk gyűlt össze, annál több és annál nagyobb áldást követelhetünk magunknak. Ez nem vicc. Ezt nem azért mondtam el, mert olyan pihent agyú voltam készülés közben, hanem azért, mert vannak emberek, akik tényleg így tekintenek az Istennel való kapcsolatra. Jézus maga mondott el egy példát ezzel kapcsolatban. A farizeus így imádkozott, böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. És ezt olyan környezetben mondta el, hogy meglátott egy szegény bűnös ember, de ő a farizeus, ő böjtöl egy héten kétszer. Uram, hallgass meg, most már igazán megállhatsz, felmagasztalhatsz engem. És néha ugyanezzel a szándékkal böjtöl ma is egy-egy ember, de inkább mondom így, hogy éhezik, látja az Isten, amit én teszek, biztos meg fog áldani. Kapok egy nagyon jó munkahelyet. Csupa jó dolog fog történni velem a héten, sikereim lesznek. Ez az úgynevezett érdemszerző éhezés, ez szintén nem számít böjtnek, önkéntes, de megint csak nem Isten közelsége a cél, Isten ajándékai. Azok számítanak, Isten közelsége nem. Tehát sem a kényszerű éhezés, sem a fogyókúra, sem a kötelességből vállalt éhezés, sem az emberek megbecsülésért vagy Isten áldásaiért folytatott éhezés nem számít böjtnek. Én azt gondolom, hogy a böjt az Isten ajándéka, és hogyha ezt meg akarjuk becsülni, akkor ezt a fogalmat, ezt a böjti fogalmat, ezt ne terjesszük ki olyan dolgokra, amik valójában nem azok. És akkor most térjünk át a dolgoknak a pozitív oldalára, hogy eddig elmondtam, mi nem számít böjtölésnek, akkor micsoda a böjt? Egy ilyen meghatározást írtam le. Az Isten szerinti böjt az, amikor szüneteltetjük ketteléseinket azért, hogy Isten közelében lehessünk. Az Isten szerinti böjt az, amikor szüneteltetjük ketteléseinket azért, hogy Isten közelében lehessünk. Ez alapján, a meghatározás alapján kétféle módon beszélhetünk tovább a böjtről. Van egy olyan böjt, amit úgy lehetne nevezni, hogy az egész életen át tartó böjt. Ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, mielőtt valaki megijedne, hogy nem eszik valaki egész életén keresztül, az elég rövid böjt lenne egyébként. Ez azt jelenti, hogy eszünk ugyan, de nem dőzsölünk. Nem arról szól az életünk, hogy mindent megvalósítunk, ami a vágyaink szerint való. Hanem arról szól, hogy mértéktartó életet élünk, és az életünket Isten mércéje szerint éljük. Keressük, hogy mi az Isten akarata. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy keresztény ember megengedheti magának, akkor sem dőzsöl. Nem járok el egy héten kétszer élményfürdőbe, noha tegyük fel, megtehetném. Nem járok el egy évben hatszor nyaralni, holott megtehetném. Ez most nem rólam szól, de tegyük fel, valaki megtehetné. Mértéktartó, szerény életet élek. És azt keresem, hogy mi az Isten akarata. Ez az egész életen át tartó böjt. És van a különleges böjt, tulajdonképpen erről szoktunk beszélni, ami azt jelenti, hogy egy időre megvonjuk magunktól az ételt, és minden más kedvtelésünket is, csak azért, hogy fokozottabb mértékben tudjunk Istenre figyelni. Erre szoktunk gondolni, amikor a böjtre gondolunk. Én is most ezzel szeretném folytatni, és a böjtölésnek a gyakorlatáról néhány dolgot el fogok mondani. Hogyan böjtöljünk? Hát mindenek előtt azt javaslom, hogy készüljünk fel rá. Lehet, hogy most van köztünk olyan ember, aki már is elhatározta, hogy azonnal böjtbe kezd. Vagy legalábbis miután a vasárnapi ebédet elköltötte, azonnal böjtbe kezd. Ez nagyon dicséretes. Mégis célra vezetőbbnek látom azt, hogyha valaki nem spontán módon ugrik bele egy ilyen nagy dologba, hanem felkészül rá. Ha már néhány nappal korábban imádságban készül rá. Lehet kérni Istent arra, hogy adjon kitartást ehhez a dologhoz. Nem szoktunk hozzá szerintem ahhoz, hogy éhezzünk. Ehhez kitartás kell. Istentől lehet kapni. Lehet kérni Istent arra, hogy az ő jelenlétével szentelje meg a mi böjtünket. Adjon hozzá örömöt. Ez is segíthet benne. A böjtölés gyakorlatával kapcsolatban azt is érdemes elmondani, hogy lehet magányosan, de lehet közösségben is böjtölni. A magányos böjtöléssel kapcsolatban Jézus ezt parancsolja. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ne verjük nagy dobra, hogy böjtölünk. Emberek, én most böjtölök, én valami nagy dolgot teszek, ezt ne tegyük. Sőt, ha szabad így fogalmaznom, akkor még kis dobra se verjük. Mert nagyon rafináltak tudunk mi lenni. Nem mondjuk el, hogy böjtölünk, de amikor mondjuk tegyük fel iskolában, lehetne menni ebédelni, akkor azt mondjuk, hogy jaj, hát én most nem eszem. És addig-addig irányítjuk a beszélgetést, amíg végre valaki rákérdez, hogy és miért nem eszel. És akkor el lehet mondani, tudod, én böjtölök. Én ezt nem akartam elmondani, mert ott van Jézus parancsa, de én most tudd meg, hogy böjtölök. Munkahelyen is ugyanez előfordulhat, és akkor mindenki megtudja egy fél percen belül, hogy mi böjtölünk. Jézus parancsa az, hogy ne verjük nagy dobra. Ha éppen böjtölünk, akkor ne legyünk komorak, ne csináljunk úgy, mint aki szédeleg az éhségtől, tartsuk titokban. Ez a magányos böjtölés. És van olyan böjtölés is, ami közösségi, amikor egy nagyobb közösség kezd böjtbe. Reformátusok között ez elég ritka szokott lenni, én még nem találkoztam vele. Azt mondom, hogy megértem. Biztos vagyok benne, hogy az áll a hátterében, hogy a katolikusok böjtölnek. És hát a katolikusok sokszor úgy böjtölnek, tisztelet a kivételnek, tudom, hogy van kivétel, De sokszor mégis úgy böjtölnek, hogy hát ez egy előírás, akkor most nem eszünk hús pénteken, most nem eszünk egy hétig semmit. Ez egy előírás, semmi más. Ez egy külsődleges dolog. És a református vallástól mi sem áll távolabb, mint hogy valami külsődleges dolgot csináljunk csak úgy. Annak legyen tartalma. Én biztos vagyok benne, hogy a református egyházban ezért hiányzik a közösségi böjtölés. Mégis azt gondolom, hogy van létjogosultsága. A Bibliában is több olyan böjtölésről olvasunk, ami nem egy-egy embernek volt a happye, hanem több ember összefogott, egy-egy gyülekezet vagy nép, és együtt böjtöltek. És ezt megtehetné a mi egyházunk is. Megtehette volna például a rendszerváltás idején, mert böjtben például bűnbánatot lehetett volna tartani. Azért a szocializmus időszaka alatt sokszor az ige az nagyon kevéssé szólt. Mert egyszerűen megfélemlítették a lelkészeket, hogyha azt merik hirdetni, ami a Bibliában benne van, akkor annak következményei lesznek. Az ember érti ezeket az okokat, de akkor is Isten szolgája ilyet nem tehet. Lelkész azért van, hogy hirdesse az evangéliumot. Ezért például az egész egyházunk nyugodtan bűnbánatot tarthatott volna egy böjt keretében, elismerhettük volna Isten előtt, hogy ezt rosszul csináltuk. Vagy például, amikor azt látjuk, hogy olyan mélyre süllyed az ország, amilyen mélyre süllyed, minden szempontból nem akarom részletezni, mert mindenkinek a könyökén jön ki, akkor szintén el lehetne csendesedni egy böjtben, és jobban odafigyelni arra, hogy miért jutottunk ide. Hogyan lehet ebből kijutni? Mi az Isten útmutatása? És tulajdonképpen kisebb közösségek is böjtölhetnének együtt. Egy-egy gyülekezet. Sok olyan pillanat van egy-egy gyülekezet életében, amikor böjtölni kell. Most például ilyen nincsen, de mondok egy esetet, másfél-két évvel ezelőtt még a nagyváradtéri gyülekezetben voltam lelkész, és hát a főnököm nyugdíjba ment. Illetve tudta mindenki, hogy nyugdíjba fog menni. És hát hatalmas kérdés volt, hogy hogyan tovább, mi lesz ezután, kit fognak megválasztani. És én azt gondolom, hogy például ilyen esetben is jó az, amikor egy-egy gyülekezet azt mondja, hogy én nagyon meg akarom érteni az Isten akaratát, ezért most böjtölni fogok. Hát ennyit a böjtölésnek a gyakorlatáról, és a végére hagytam azt, hogy milyen haszonnal jár az, ha valaki böjtöl. Mert az is fontos, hogy van ennek a dolognak haszna. Sok haszna van, nem is kevés. Az egyik haszon, hogy a böjtölés segít mélyebb önismeretre jutni. Amikor valaki böjtöl, akkor érzi meg igazán, hogy mennyire kötődünk bizonyos dolgokhoz, már-már egészségtelen módon is. Mennyire kötődöm az ételhez, az italhoz, mennyire rabja vagyok a kedvteléseimnek ahhoz, hogy bekapcsoljam a tévét, egyszerűen hozzáragadta a kezemhez a távirányító, nem tudok internet nélkül élni, meg kell néznem, hogy ki üzent nekem Facebookon. Érezzük, hogy mennyire hozzá vagyunk kötve ezekhez a dolgokhoz. És ilyenkor érezzük meg igazán azt is, hogy más dolgokhoz mennyire kevéssé ragaszkodunk. Magához, Istenhez. Azt hittük, azt gondoltuk, hogy ő a legfontosabb számunkra, és böjtölés közben kiderül, hogy mennyire nem tudunk odafigyelni rá. Hogy a gyomrunk korgása sokkal jobban leköt minket, mint Isten közelsége. Kellemetlen, amikor így kell önismeretre jutnia egy embernek, mégis azt gondolom, hogy áldás. Nagy haszonnal jár, ha valaki olyannak ismeri meg magát, amilyen. Van egy olyan haszna is a böjtölésnek, hogy segít helyreállítani bennünk az Isten szerinti értékrendet. Ugye tudjuk, hogy alapvetően két értékrend létezik. Van Isten értékrendje, és van a világ értékrendje. Isten értékrendje benne van a Bibliában, a világ értékrendjét meg mindannyian ismerjük, mert a világban élünk. És ez a két értékrend, ez gyökeresen különbözik egymástól. Ami az egyikben értékes, az a másikban értéktelen, gyökeresen különböznek. Amikor egy ember hitre jut, azt úgy is lehet fogalmazni, hogy egy értékrend váltás történik. A világi értékrendet felváltja az Isten értékrendje. És ezen túl éli az ember az életét. Milyen jó lenne, ha ez tényleg így lenne, de nem így van tulajdonképpen. Eszerint kezdi el élni az életét a hívő ember. Aztán egyszer csak kopog valaki, én vagyok a régi értékrended, szeretnék visszajönni. És kialakul egy ilyen hibrid értékrend, mint az összvér, ló és szamár együtt. Legtöbb hívő embernek az értékrendje az olyan, hogy egy kicsi a Bibliából, egy kicsi a világból. Egy ilyen kevert értékrend. És ez nem jó. Böjtölés közben az ember azt tapasztalja, hogy valahogy letisztulnak a dolgok. Az ember jobban ráérez arra, hogy mi a fontos, és mi az egyáltalán nem fontos. Ami az Isten szemében értéket képvisel, és ami egész egyszerűen fölösleges, értéktelen. Tehát az ember újra helyre tudja állítani magában a helyes értékrendet. Az is haszna a böjtnek, hogy növeli a kísértésekkel szembeni ellenálló képességet. Mindannyiunknak van kísértése, erről talán nem is kell beszélni, arról még kevésbé, hogy rendszerint engedünk is ezeknek a kísértéseknek. Arról már érdemesebb beszélni, hogy miért engedünk ezeknek a kísértéseknek. Sok oka van, de szerintem az egyik éppen az, hogy ami igazán bűn, azt nem látjuk igazán bűnnek. Magyarul megint csak ott tartunk, hogy rossz az értékrendünk. És hogyha helyreáll bennünk a helyes értékrend, az azzal is együtt jár, hogy jobban ellenállunk a kísértéseknek. Hiába jön, mi azt tudjuk mondani, hogy ez Isten szemében nem kedves. Akkor én nem fogok e szerint járni. Az is haszna a böjtnek, hogy segít mások szenvedéseit megérteni. Segít a szeretetben. Aki már böjtölt, az tudja, hogy nem egyszerű dolog ez, tényleg bizonyos szenvedéssel jár. Testi szenvedéssel egész egyszerűen, mert nem eszünk, és hát azért az nem jó dolog. Legalábbis én nem szeretem. És lelki szenvedéssel is jár, hiszen mondom, mélyebb önismeretre jutunk, meglátjuk a bűneinket, álhatatlanságunkat, ez azért elszomorítja az embert. Tehát átmegyünk egyfajta testi-lelki szenvedésen, és ez azért jó, mert könnyebben megértjük más emberek szenvedéseit is. Szerintem hihetetlenül érzéketlenek tudunk lenni egyébként. Olyan kérges a lelkünk, hogy ami más emberrel történik, az igazából meg sem hat minket, sokszor észre sem vesszük. Másik ember szenved. Na hát, amikor valaki saját maga is tud szenvedni, testileg, lelkileg, az elkezd érzékenyebbé válni más emberek szenvedései iránt. Jaj, szegény, ez történt vele? Tényleg ilyen nehezen éli meg a hétköznapjait? Tényleg ilyen nehéz számára minden? Sajnálom őt. És ha sajnálom, akkor elkezdek segíteni neki. Együtt érzek vele. Szeretnék segíteni, hogy kijusson a szenvedéséből. És utoljára hagytam a legfontosabbat. Böjt elsődleges célja, hogy Istenre, Jézus Krisztusra koncentráljunk. Hogy vele töltsünk el minőségi időt. Hogy csak vele tudjunk foglalkozni. Ebben az igében ezt olvastuk. Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Erről van szó. A tanítványok életében eljött az a pillanat, amikor elvétetett tőlük a vőlegény. Jézus felment a mennybe. Először meghalt, és így vétetett el tőlük, aztán pedig feltámadása után felment a mennybe, és így vétetett el tőlük. Természetesen a Szentlélek által valamilyen módon közöttünk van, de azért ez mégsem ugyanolyan. Elvétetett tőlünk a vőlegény. És azt mondja Jézus, hogy amikor ez megtörténik, na akkor majd böjtölni fognak. Egészen egyszerűen azért, mert a böjtölés az segít közelebb kerülni hozzá. Akkor jobban, akkor tulajdonképpen megszűnik a világ, megszűnik minden, és csak Istennel tudunk együtt lenni. Böjtölés közben jobban megismerjük Isten lényét, az ő személyét. Megismerjük, hogy ő mennyire szent, mennyire tökéletes. megismerjük, hogy mennyire szeret minket. Meglátjuk az ő hatalmát, ami minden más hatalmat felülmúl. Az ember nézi a híreket, hallgatja, hogy mi történik a világban, és megrémül. De jó ég, én egy ilyen kis porszem vagyok az egész világban, nem tudok hatni semmire. Miről döntenek a politikusok, miről döntenek a bankárok, hát ehhez nekem igazán nincs hozzászólásom. Nem tudom befolyásolni, hogy mi lesz a környezetemben, hogy itt is lesz a földrengés, szökőár. Semmit nem tehetek. De felismerem azt, hogy Isten mégis mindenható. Ő tud vigyázni rám. Felismerjük Jézus igazságát, igazságosságát. Ő szereti az igazságot, nem gyönyörködik a hamisságban. Tehát amikor az ember bőjtöl, akkor egészen egyszerűen Istennek a személyiségét, lényét jobban megismeri. És ha ez megtörténik, az hatalmas öröm. Hát mi a legnagyobb öröm az életünkben? Mi lehetne a legnagyobb öröm az életünkben? Biztos, hogy gondolkodtunk már ezen sokat. És esetleg kötöttük egy bizonyos eseményhez. Na majd, ha megházasodom. Rossz vicc lett volna, folytatni akartam. Na majd, ha sikerül elmennem nyaralni, az jó lesz. De nem. Jézus azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez az örök élet, ez az igazi élet. Nincs ahhoz fogható öröm, amikor valaki közelebb kerül Istenhez. Amikor egészen egyszer megértem, hogy ő maga kicsoda. És olyan értelemben is segít a bőjt Isten közelébe kerülni, hogy nem csak az ő személyét ismerem meg jobban, hanem az ő akaratát is. Jobban megértem, hogy mit akar Isten az életemben. Nagyon sokszor van az, hogy az ember felteszi a költői kérdést, nem is annyira költői, hogyan érthetem meg Isten akaratát. Olvasom az igét, de még mindig nem értem. Hát persze, hogy nem értem, mert hogyha napi 2 percet olvasok a metrón, akkor persze, hogy nem értem meg. Vagy úgy olvasom, hogy elolvastam, de már közben valami máson járnak a gondolataim, persze, hogy nem értem meg. Ebben segít a böjtölés. Ebben is segít a böjtölés. Egyszerűen csöndben vagyok, semmi mással nem foglalkozom, és akkor megértem az Isten akaratát. Tehát a böjtölés az Isten ajándéka, de úgy lehetne mondani, hogy elfeledett ajándéka. Legalábbis a reformátusok által mélyen elfeledett ajándéka. Pedig nagy lelki kincseket nyerhetünk. Mélyebb önismeretre juthatunk, helyreállhat bennünk az Isten szerinti értékrend, nőhet a kísértésekkel szembeni ellenálló képességünk, megérthetjük más szenvedéseit, képesek leszünk jobban szeretni őt, és Isten közelébe kerülhetünk. Én tényleg csak imádkozni tudok azért, hogy éljünk mindannyian Istennek ezzel az ajándékával. Amen. Válaszoljunk Isten üzenetére a 274-es számú dicséretünk 3. versével, csak légy egy kissé áldott csendben. Imádkozzunk. Uram, köszönjük a veled való találkozás naponkénti lehetőségét. És külön köszönjük most neked azt, hogy van lehetőség veled úgy találkozni, hogy tényleg minden mást kizárunk, és egyedül veled vagyunk együtt. Nagyon kérünk téged, hogy segíts bennünket a böjtölésben. Segíts, hogy felfedezhessük ezt az ajándékot, és élhessünk vele. Kérünk téged, hogy te tégy rá minket alkalmasakká, hiszen valójában nem könnyű dolog ez. Nálad minden lehetséges, Urunk, és arra kérünk, hogy valóban részesíts minket ebben az áldásban. Kérünk, Urunk, téged egész gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Köszönjük, Urunk, hogy ismered az életünket. Ismered minden egyes kérdésünket, problémánkat. Ismered a mi örömeinket. Ismered azt, amikor elfogy a mi erőnk, és már csak benned reménykedhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te valóban velünk vagy minden pillanatban. Kérünk Téged, hogy hadd tudjuk ezt a Te jelenlétedet a következő héten is megtapasztalni. Kérünk, Urunk, a jövő hét különféle alkalmaiért, kérünk az igei közösségekért, kérünk azért, amikor egyszerűen csak találkozunk egymással. Kérünk, áldj meg minket a mi munkahelyünkön. Kérünk, áldj meg minket, amikor találkozunk valakivel, és lehetőséget adsz rá, hogy beszéljünk róla neked. Kérünk, Te indíts minket ilyen helyzetekben, hadd tudjunk jó bizonyságtevőid lenni. Kérünk, áld meg ezt a napunkat is, mi valóban veled együtt tölthessük el. A Te nagy nevedért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Most pedig egy percben saját imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.